Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szerdai adásunk témái. Ferenc pápa katekézise az igazságosság erényéről. Legyünk igazzá, mert ezt tesz boldoggá. Interjú kötet jelent meg Ferenc pápa 16. Benedekhez fűződő emlékeiről, az utód címmel. Az üres sír kegyelemmel teli tartalma. Húsvét keddi tűnődés Mária Magdolnával. Vértesajai László emlékedése. Ferenc pápa katekézise az igazságosság erényéről. Legyünk igazzá, mert ez tesz minket boldoggá. Húsvét szerdán délelőtt a Szent Atya a bazilika előtti téren tartotta meg az általános kihallgatást, amelyen az igazságosság erényét méltatta. Igaz emberekké kell lennünk, mert ez tesz minket boldoggá. A sarkalatos erények közül az igazságosság kiváltképpen társadalmi erény. Kezdte beszédét Ferenc pápa, és idézte az egyház katekizmusának tanítását. Az igazságosság erkölcsi erény, amely erőssé és állatotossá teszi az akaratot abban, hogy megadja Istennek és a fele barátnak, amivel tartozik nekik. Gyakran idézik a hozzá kapcsoló mottót, unicuique sum, vagyis mindenkinek a sajátját. Ez a jog erénye, amely az emberek közötti kapcsolatokat pártatlanul szabályozza. Jelképe a mérleg, amely egyenlő esélyeket kínál az embereknek, különösen akkor, ha valamiféle egyenlőtlenség veszélye áll fönn. Célja, hogy a társadalomban mindenkivel méltóságának megfelelően bánjanak. Már a régi mesterek is tanították, hogy ehhez más erények is kellenek, mint a jó akarat, tisztelet, hála, kedvesség és tisztesség. Ezek olyan erények, amelyek hozzájárulnak az emberek jó együttéléséhez, hangsúlyozta nyomatékkal a pápa. Érthető, hogy az igazságosság alapvetően szükséges a békés társadalmi együttéléshez. Ezért a jogokat tiszteletben tartó törvények nélkül a világ élhetetlen dzsungel lenne. Igazságosság nélkül nincs béke. Ha ugyanis az igazságot nem tartjuk tiszteletben, konfliktusok keletkeznek, mert igazságosság nélkül az erősek felülkerekednek a gyengéken, ami nem helyes. Az igazságosság erénye nagyban és kicsiben is ott. Nem csak a törvényszéki tárgyalóterméket érinti, hanem a mindennapi élet etikáját is. Őszinte kapcsolatokat létesít másokkal, megvalósítja az evangélium előírását, amely szerint a keresztény beszéd igen-igen, vagy nem-nem. Az igaz ember azért ügyel saját magatartására, hogy az ne legyen káros másoknak, de ha hibázik, akkor bocsánatot kér.
Se sbaglia, si scusa.
Az igaz ember mindig bocsánatot kér, ismételte meg a pápa. Bizonyos esetekben még személyes javait is képes feláldozni a közösség javára. Rendezett társadalomra vágyik, ahol az ember ad tekintét a pozícióknak, és nem fordítva. Nem kér protekciót, sem szívességet, de szereti a felelősséget, példamutatóan él és támogatja a törvényességet. Ez ugyanis a korrupció legfőbb ellenszere, ezért is fontos főként a fiatalokat a törvényesség kultúrájára nevelni. Az igaz ember továbbá kerüli a rágalmazást, a hamis tanúzást, a csalást, az uzsorát, a gúnyt és a becstelenséget. Betartja a szavát, visszaadja a kölcsönt, megfelelő fizetést ad minden dolgozónak. Nem hoz elhamarkodott ítéleteket másokkal szemben, de megvédi mások hírnevét és jó hírét. Noha senki sem tudja, hogy sok-e vagy kevés az igaz ember a világban, de az igazak kegyelmet és áldást vonzanak magukra és a világra. Ők nem moralisták az ügyvédek szerepében, hanem becsületes emberek, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, akik szívükben hordják az egyetem és testvériség javát, amire ma oly nagy szükség van. Igaz emberekké kell lennünk, mert ez tesz minket boldoggá, zárta katekézisét Ferenc pápa. A katekézis követően Ferenc pápa ismét megújította az azonnali tűzszünetre felszólító határozott kérését a gázai övezetben. A pápa mély sajnálatát fejezi ki az önkéntesek miatt, akik a humanitárius segélyek szétosztása közben haltak meg Gázában. Imádkozik értük és családjaikért. A meggyötört Ukrajna szenvedésének bizonyságára a pápa felemelte a kezében egy 23 éves ukrán fiatal katona rózsafüzérét és újszövetségi szentírását, amelyet Olekszandr olvasott és imádkozott, majd arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak érte és mindenkiért, aki meghal a háború őrületében.
Interjúkötet jelent meg Ferenc pápa 16. Benedekhez fűződő emlékeiről, az Utód címmel. Javier Martínez Brocal, spanyol újságíróval beszélget Ferenc pápa abban a könyvben, amelyben felidézi elődjéhez fűződő emlékeit. Mindig megvédett, sosem avatkozott közbe, dicséri diszkrécióját Ferenc pápa, aki mellett a Vatikánban 10 éven át élt, csendben, imádságban, a nyugalomba vonult 16. Benedek. Ezentúl a pápák feletti virrasztás és temetésük olyan lesz, mint minden más keresztény emberé, intézkedett Ferenc pápa. Nagyon kedves, szelíd ember volt. Volt, hogy egyesek felhasználták őt, talán nem rossz szándékkal, és korlátozták mozgásterét. Sajnos bizonyos értelemben bekerítették. Nagyon finom ember volt, de nem gyenge, hanem erős. Önmagával szemben alázatos volt, és nem akarta másokra kényszeríteni az akaratát, ezért sokat szenvedett. Többek között így emlékszik Ferenc pápa elődjére, 16. Benedekre, abban az interjúkötetben, amely április 3-án jelent meg Javier Martínez Brocal újságíró tollából, az Utód címmel, a spanyol Planeta kiadónál. Hagyta, hogy fejlődjek, türelmes volt, és ha valamit nem nézett jó szemmel, háromszor vagy négyszer is meggondolta, mielőtt szóvá tette volna nekem. Hagyott fejlődni, és engedte, hogy szabadon döntsek. Meghagyta a szabadságomat, sosem avatkozott közbe. Egy alkalommal, amikor nem értette az egyik döntésemet, egészen természetesen kért magyarázatot. Azt mondta, nézd, ezt nem értem, de a döntés a te kezedben van. És akkor elmagyaráztam az indokaimat, és ő örült neki. Ferenc pápa a könyvben elmondja, hogy elődje sosem szegült szembe a döntéseivel. Sosem vonta meg tőlem a támogatását. Talán volt olyan, amivel nem értett egyet, de sosem mondta. Ferenc pápa felidézi az utolsó alkalmat, amikor élve látta 16. Benedeket 2022. december 28-án. Benedek az ágyban feküdt. Eszméleténél volt, de nem tudott beszélni. Rám nézett, megszorította a kezem. Értette, amit mondok, de nem tudott megszólalni. Egy darabig vele maradtam, néztem őt, és fogtam a kezét. Tisztán emlékszem világos szemére. Mondtam neki néhány szeretetteljes szót, és megáldottam. Így búcsúztunk el egymástól. A pápaságok közötti folytonosságról is szól Ferenc pápa a könyvben. Ahogy én látom az elmúlt pápákat, minden utódot a folytonosság jellemzi. Folytonosság és különbözőség, mert a folytonosságba mindenki belevitte saját személyes karizmáját, de mindig megmaradt a folytonosság, nem volt törés. Egy konkrét esetet is elmesél Ferenc pápa, amikor 16. Benedek megvédte őt. Nagyon szép beszélgetésünk volt vele, amikor néhány bíboros elment hozzá, mert meglepődtek a házasságra vonatkozó szavaimon, ő pedig nagyon egyértelmű volt velük. Egy nap beállítottak hozzá, lényegében azért, hogy eljárást indítsanak ellenem, és megvádoltak előtte, hogy támogatom a homoszexuális házasságot. Benedek nem izgatta föl magát, mert pontosan tudta, mit gondolok erről. Meghallgatta valamennyiüket, egyenként, megnyugtatta őket, és mindent elmagyarázott. Egyszer azt mondtam, hogy mivel a házasság egy szentség, nem lehet homoszexuális pároknak kiszolgáltatni, de mégis valamilyen módon garanciát vagy polgári védelmet kell adni ezeknek a kapcsolatoknak. Azt mondtam, hogy Franciaországban létezik az élettársi kapcsolat formája, ami első látásra jó megoldásnak tűnik, mert nem korlátozódik a házasságra. Például, gondoltam, be lehet fogadni 3 nyugdíjas személyt, akiknek szükségük van rá, hogy osztozzanak az egészségügyi szolgáltatásokban, az örökségben, a lakhatásban, és így tovább. Úgy értettem, hogy ez érdekes megoldásnak tűnt nekem. Egyesek pedig elmentek Benedekhez beárulni, hogy eretnekségeket mondok. Ő meghallgatta őket, és nagyon emelkedetten segített nekik megkülönböztetni a dolgokat. Azt mondta nekik, ez nem eretnekség. Így védett meg engem. Mindig megvédett, mondta Ferenc pápa. A spanyol újságíró arról is kérdezte a pápát, hogy mit gondol a 16. Benedek halálakor megjelent könyvekről. Nagy fájdalmat okoztak. Nagyon szomorú, hogy a temetés napján olyan könyvet adnak ki, ami mindent a feje tetejére állít, igaztalan dolgokat mesél el. Természetesen nem ráz meg, úgy értem nem befolyásol. Fájt, hogy Benedeket felhasználták. A könyvet a temetése napján jelentették meg, és ezt úgy éltem meg, mint a nemesség és emberség hiányát. Ferenc pápa azt is elárulta Javier Martínez Brocalnak, hogy már intézkedett a pápai temetések felülvizsgálatáról. Ez azt jelenti, hogy 16. Benedek ravatali virrasztása volt az utolsó eset, amikor a pápa testét a koporson kívülre helyezték és párnákkal felravatalozták. A pápák feletti virrasztás és temetésük úgy történjék, mint az egyház bármely más gyermekénél, méltósággal, mint bármelyik kereszténynél, rendelkezett Ferenc pápa.
Az üres sír kegyelemmel teli tartalma. Húsvét keddi tűnődés Mária Magdolnával, vértes Ajai László írása. Olyan az a frissen metszett sír húsvét hajnalán, mint a szülés utáni anyaméh. Kivérezve, kifosztva, üresen, és mégis kimondhatatlan büszkeséggel hordozza azt, amit egyes egyedül csak ő tud, mert ez csak az ő titka. Hogy aki 3 napon át benne szendergett, mégis él. Nem hiába hordta, lám életre hordta. A sír gyorsba takadt magzata kilépett annak méhéből, és bár elindult a maga útján, finom rendezéssel 1-2 eligazító jelet mégis hátrahagyott nekünk. Kettel nem csak olvassák a megváltás immár limlom jeleit, hanem meg is sejtik annak üzenetét. Egyébként olyan szépen tapintatos annak a sírnak az evangéliumi megközelítése, már maga ez az eljárás is üzenet arról, hogyan is érkezünk meg mi a titok nyitjához. A jánosi tanúságtétel szerint elsőként Mária Magdolna ment ki a sírhoz. Még sötét volt. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. Olyan nagy a tisztelet a részéről, hogy meghátrál benne a természet és asszonyi kíváncsiság. Nem lép be a sírba, pedig hányszor lépett ő bele korábbi életében mások intimitásába és fordítva. Majd az apostolok gondolja, és már is cselekszik. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz. Aztán következik a két tanítmány hajnali gyors futása, és annak a másiknak a gyorsabb érkezése. Behajol, de nem megy be. Megvárja tapintattal Pétert, az elsőt, aki tekintéllyel belép, és csak őt követve megy be, aztán ő is. János, a szeretett tanítvány, odahajtja most is a fejét a hátrahagyott gyolcsokhoz, és a külön fekvő kendőhöz. Mi ennek csak két szavas, mégis világrengető közlését ismerjük. Látta és hitt. Az evangélista aztán visszatér Mária Magdolnához, aki persze kikísérte a tanítmányokat a kertbe, majd ott maradt. Ott maradt sírni. Sír és sírdogál, és ahogy lehajol, egyszer csak betekint a sírba. Amit látott, elmondta Jánosnak, és ez most nagyon fontos. Látta, hogy ott, ahol Jézus teste feküdt, 2 fehér ruhás angyal ül, az egyik fejnél, a másik lábnál. Figyelmünket ekkor, joggal, gyorsan elrabolja a párbeszéd a Magdorna mögött megjelenő mester és az asszony között, főként annak a csodálatos személyiségét szemléljük már csak a megszólításon keresztül is. Miriam, Mária, Rabboni, mesterem. Évszázadok teltek el, amíg annak a fejtől lábtól ülő két angyalnak a szerepe és üzenete az egyházban lassanként világossá lett. Bár írtak róla szorványosan az egyházatyák, de nem lett átütő ereje meglátásaiknak. Márpedig János evangelista tudatosan továbbítja és hangsúlyozza mindazt, amit Mária Magdolna látott. Hol van a kinyilatkoztatásban olyan híradás, amely egy helynek két végére egymással szembe egy-egy angyalt állít? Van ilyen hely, mégpedig Mózes II., vagyis a kivonulás könyvében, amely a szövetség ládája elkészítését rendeli el, amit rövidítve így olvashatunk. Készíts akácfából egy ládát, von be színaranyjal, és a ládába helyez majd el a bizonyságot, a 10 parancsolatot. Csinálj meg tovább az engesztelés tábláját tiszta aranyból. Készíts vert aranyból két kerubot az engesztelés táblájának két végére. Állítsd az egyik kerubot az egyik végére, a másikat a másik végére. Az engesztelés tábláját pedig helyezd a láda tetejére. Én ott fogok veled találkozni, és a törvény ládáján álló két kerub között az engesztelés táblájáról közlöm majd veled mindazt, amit mondani akarok. Ott találkozom veled, és közlöm ott, amit mondani akarok. A szövetség ládája tehát, szép régi magyar szóval a frigyláda, Isten jelenlétének a jelképe, és mint ilyen a vele való találkozás helye, ahol ő kinyilvánítja szándékát. Felületes rátekintésre a szövetség ládája valójában csak üres trón, amelyen Isten láthatatlanul trónul. A hittel szemlőnek azonban a kiengesztelődés helye, ahova az áldozat bemutatóját, a mi Urunkat Jézus Krisztust és a bemutatott áldozatot, mint leült bárányt, elhelyezték. A Vologdai Múzeum egyik ritka ikonja a 15. század végéről éppen erről tesz bizonyságot. Az ikon vélhetőleg Szent André Rubiov iskolájából került ki, mert a fejtől láttól ülő angyalokat a híres Szent Háromság ikon alakjai ihlették. A sír maga a föld feltépet sötét méhe, ahol középütt a sírláda, mint tömör aranyból készült. A kerubok szeme a kiengesztelődés propiciárium táblájára szegeződik, amelyen gonddal kiterítve fekszik az üdvözítő gyolcsleple és külön az álkendő. Hirtelen ránézésre olybá tűnik, mint a születés ikonja. A gyolcsok, miként az angyalok ruhája is oly vakítóan fehérek, mint a színeváltozás hegyén. Középütt az anya helyén a három kenetvívő asszony, akik nem találván az Úr testét, kezükben görcsösen szorítják az olajokat, de szemük és kezük gesztusa csupa vergődő aggódás. Ám még így is ők hárman, az emberi homályos látáson túl, arra a Rubjovi Szent Három alakra is utalnak. A kerubok keze azonban békés és szelíd beszéd. Mindkettő jobbja a két gyolcs közé mutat arra a testre, melyet egykor alázattal befőttek. Az ikonfestő hitteteli ecsettolla azonban még valami hallatlan mutat nekünk. A találkozás és megnyilatkozás ládája immár oltár, és mint ilyen Krisztus misztikus teste, vagyis az egyház. Test, amelynek oldalából vér és víz folyik ki. Valóban, éppen felénk fordulva csorog a megváltás vére és a keresztség vize, mint fölbuzgó két forrás, hogy bennünk új életet fakasszanak. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, húsvét szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!